Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádiózást mindenkinek, ez a Fintech világa, így péntek délután. A stúdióban itt van dr. Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkár, és természetes itt van Szupán Márton is a PIK vezére. Digitális jólét védi egy program, az igazi témánk, de egy picit először megágyazunk, és visszakacsintunk a múlt hétre, ugye Marci?
Múlt hétre, illetve az előző negyed évre egy picit megnézzük ki, ott egy nagyon jó infografika, inkább egy ilyen szemléletes matrixnak nevezném ezt a 2020-as év negyed évéről. Ugye megírtuk egy két héttel ezelőtt talán, hogy a pandémia ellenére is ömlik a pénz a fintech szektorba. Ennek nagyon örülünk, meg egyébként meg is mondom, hogy most kicsit mást vártunk. Most először nem jött be a jóslatunk.
45 milliárd, ezt mondják, nagyjából az év vége.
Az év vége, és ezt nyilván az első 3-4 évnek a teljesítményéből jósolják, becslik. Most ami kijött, erről is a szerdai napon jött le egy rövid hírünk, illetve közzétettük az ábrát is, rangsorolja a földrészeket, illetve hát a földrajzi területeket, és ezt a rangsort, ezt a végrehajtott ügyletek, üzletek száma alapján, tehát tőkebevonások, összeolvadások és felvásárlások alapján teszi meg. Nagyon érdekesen az arányszámokat is megmutatja, illetve a volumeneket is megmutatja. Én azt mondom, hogy mindenki nézze meg ezt a cikket, és tényleg annyira beszédes ez az ábra, hogy egy 2-3 perc alatt nagyon, nagyon jó képet lehet.
Spoilerezzük le, Amerika úgyis izgalmas
Amerika úgy is izgalmas most, igen, ezen a hétvégén kifejezetten. Észak-Amerika nyert 45%-os súllyal, itt 626 darab fintech ügyletet bonyolítottak le a harmadik negyedévben. Tehát ez egy negyedéves szám, ez kimagasló. Én azt gondolom, hogy az idei év egyébként rekordot fog hozni ilyen szempontból. Az fontos, hogy ez a felvásárlásokat is, ahogy mondtam az előbb, magába foglalja. Azt azért előrejeleztük, amikor itt bejutott a koronavírus, és az annak nyomán begyűrűző válság, hogy valószínűleg a friss tőkebe, tehát a víz, a kockázati tőke típusú tőkekihelyezések csökkenni fognak. Ebben nem lett teljesen igazunk. Körülbelül a tavalyi éves számokat látjuk. Amit viszont szintén előre jeleztünk, az az, hogy drasztikusan meg fognak ugrani a felvásárlások, mert lesz egy csomó bajba jutott, de már érett stádiumban levő fintek, aki inkább stratégiai együttműködés irányába kacsingat, és valami nagyobb szervezetnek a részeként szeretne tovább működni. Valószínűleg ez az, ami ennyire megdobja ezt a számot. 17 milliárd dollár volt egyébként Amerikában ennek a 626 ügyletnek az összértéke. Második hely Európa, és az utolsó hely pedig Afrika, de már ott is látszik, hogy van mozgolódás. Noha egyelőre csak a 2%-át tette ki 28 ügylettel az egész negyedéves teljesítménynek, viszont az látszik, be is számoltunk a fintech.hu-n több ilyen üzletről, ahol akár amerikai, akár kínai cég szállt be afrikai, vagy vásárolt fel afrikai fintech startupot, scale-upot, hogy látszik, hogy ott is van már mozgolódás, de ez alapján, az ábra alapján, vagy ez alapján, a statisztika alapján, aki nagyot akar hasítani fintekben, az
most irány Afrika.
Irány Afrika, és ott indítson.
Nem tudom, hogy Afrikában van-e már egyébként digitális jólét védi egy program, de Magyarországon most már az is van, akkor fordulunk államtitkárhoz, ugye, de én induljuk a digitális jólét programtól, és ez már 5 év, egy nagyon gyors áttekintést, annyiféle területen mozog már ez a program, most hogy megnéztem, ránéztem a honlapra, a felét se tudtam volna fejből felidézni, és most megint bővül.
Ugye az nagyon fontos a digitális jólét programmal kapcsolatban, azt nagyon fontos elmondani, hogy digitalizáció minden területen jelen van, tehát ez egy horizontális terület, ágazatoktól függetlenül foglalkozni kell a kérdéssel. A korábbi években ez nem volt jellemző, tehát szigetszerű fejlesztések voltak. Itt-ott beszéltünk az infrastruktúra fejlesztésről, vagy sok más dologról, de nem vettük végig, nem vettük számba ágazatonként a digitalizáció kérdéseit, már pedig mindenhol ott van. Úgyhogy most tényleg, ahogy említett, az agráriumtól a fintech világáig mindenhol kell, hogy legyen mondani valónk, és nem csak, hogy stratégiát kell alkotni, nyilván ez nagyon fontos, hanem konkrét intézkedéseket tenni, konkrét lépéseket. A digitális jólét pénzügyi védés egy ilyen nagyon konkrét intézkedés, úgyhogy még egy átfogó digitális fintech stratégia nincs is, nem is beszéltünk ilyenről, azt látjuk, hogy ez egy nagyon indokolt, nagyon egyszerűen végrehajtható és nagy hatású intézkedés lehet.
Menjünk rá erre az újdonságra, mert ez nagyon új dolog, de csak egy picit vissza, amit én például nem tudom, a gyerek jólét program, azt nem is tudtam, hogy ott is oktatás, exportfejlesztés, startup stratégia, tehát nagyon sok rétű, de akkor térjünk rá erre a védjegy programra. Én ezt magamnak egy mondatot írtam fel, aztán majd Marci, te is mondanak, hogy te ezt hogy foglalnád össze, ez egy minősítő rendszer a pénzügyi szcéna tagjainak, vagy lehetőség, pénzügyi lehetőség, kiváló áruk fóruma jutott nekem eszembe régről. Neked élemlékeid, neked nincsenek
élemlékeid. Magam sem mondhattam volna jobban az első felét, ugye a második feléről nincsenek emlékeim, ahogy mondtad. Egy pillanatra még a digitális jólét programmal kapcsolatban én azt meg úgy foglalnám össze, és úgy összegezni a pozitívumait, illetve a létjogosultságát, hogy ahogy mondjátok mind a ketten, tényleg a digitalizáció az mindenhova begyűrűzött, és egy ilyen nagy massza kezd lenni, hogy digitalizáció, de nem is tudjuk, hogy miről beszélünk igazán. Ami szerintem a DP-ben nagyon jó két dolgot találnék ki, az egyik az az, hogy struktúráltan ágazatokra bontja ezt az egész buzzwordot, hogy digitalizáció, és tényleg konkrét mondásai vannak, és üzenetei vannak üzletágak számára, és itt nagyon-nagyon komoly proaktivitás látszik. A másik pedig az, hogy ténylegesen a mentorhálózatán keresztül segítséget is nyújt, akár az egyéni felhasználóknak, akár pedig a vállalatoknak abban, hogy hogyan digitalizálódjanak, és mit is csináljanak.
Hát itt azt mondta, hogy a fintechek még nem jöhetnek itt a képbe első körben, most jönnek a bankok, biztosítók, pénzintézetek?
Így van, pontosan ez a kör az, amelyik első körben pályázni tud. Természetesen a fintechekre is gondolunk, tehát tervezünk már egy következő lépést. Azt gondolom, hogy induljunk meg ezzel, mert hogy itt tulajdonképpen azzal állunk szemben, hogy nagyon sokszor kiforrott szolgáltatások vannak, régóta viszik a hitelintézetek mondjuk ezeket a digitális szolgáltatásokat, mégis nagyon sokan nem használják. Tehát azt gondoljuk, hogy egyfajta bizalmatlanság van, egy ismerethiány, attitűd probléma van. A digitális jólét program egyik legfontosabb eleme az, hogy kompetenciát fejlesszünk, attitűdöt változtassunk. Tehát tanítsuk meg, mutassuk meg, hogy melyek azok a szolgáltatások, sok, amelyeket bizalommal használhatnak az ügyfelek. És ahogy a Marci említette, ugye itt a mentorhálózat, hogyha megkeres konkrétan egy vidéki településen élő lakost, vagy fordítva, akár lakos keresi meg a mentort, és tud erről beszélni, hogy keresd ezt a védjegyet, és akkor ott bizalommal bankolhatsz, és használd nyugodtan, ilyen és ilyen előnyökkel jár számodra.
Bankolhatsz, és használd a digitális lehetőségeket a bankon belül, ugye?
Így van, akkor ez mindenképpen hasznos, nyilván a hitelintézetek biztosítók számára, és hát nyilván az állampolgár számára is. Úgyhogy ezt a tevékenységet végezzük, hozzuk közel a már meglévő szolgáltatásokat a lakossághoz.
És ez az ITM-nek a lehetősége most, vagy a feladata most? Vagy
ez az ITM feladata, hogy a digitális jólét programot végrehajtsa. Nagyon sok területen természetesen itt más tárcákkal együtt kell dolgoznunk, hiszen nem lehet odarakni valahol, hogy na itt a digitalizáció, mindenhol ott van. Úgyhogy nyilván a Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium konkrétan például a védjegynek a tanácsolótestületében képviselteti magát, és más fontos pénzügyi szervezetek is.
És most a pénzügyi szervezetek, ez a szereplője a szcénának, azok most pályázhatnak egy-egy szolgáltatásukra? Tehát nem automatikusan kapja meg egy bank vagy egy biztosító, hanem egy bizonyos részterület, rész szolgáltatása?
Nagyon egyszerűen úgy kell elképzelni a dolgot, hogy van egy bank, aki úgy gondolja, hogy ő alapszinten azokat a digitális szolgáltatásokat nyújtja, ami a védjegy szabályzatban, ez az alapszintnek az eléréséhez szükséges. Tehát például a számlakötés, számlalétesítés folyamata teljes egészében online. Lehetőség van online limit módosításra, és felsoroljuk ezeket a kötelező elemeket.
Egy bank azt, hogy
ő ezt tudja, akkor pályázik, és megkapja az alapszintű védjegyet. Emeltebb szintű védjegynél már ennél sokkal komolyabb dolgokat kell biztosítania, és nem is feltétlenül a technológiai megoldások számítanak itt, hanem egy edukációs és innovációs tevékenységet kell tudni felmutatnia. Hát itt jöhetnek be a fintechek, tehát hogyha egy bank azt mondja, hogy ő a fintech szcénában határozottabban jelen van, támogat ilyen tevékenységet, inkubációval, vagy bárhogy.
Használ fintekeket mondjuk ezeknek a szolgáltatásoknak.
Például, akkor azt mondjuk, hogy ő már az emeltebb, tehát a kiemelkedő digitális hitelintézet, vagy biztosító címre pályázhat, védjegyre pályázhat.
Hol látsz ebben fantáziát?
Hát alapvetően szerintem azon kell lennie minden szereplőnek, aki valamilyen módon hatással lehet a bankszektorra, hogy tovább piszkálgassa a bankokat, hogy digitalizálódjanak, mert itt azért egy ilyen 3 évtizedes álomból
El akartad térni az izgatja kifejezést, láttam a szemedet.
Nem, ezt meghagytam neked. Ez a leosztásod, ez szokott lenni. Tehát, hogy egy három évtizedes áromból keltette fel őket a 2008-as válság utáni fintech felívelés, és azt gondolom egyébként, hogy jó úton vannak a bankok a digitalizáció területén, de kell nekik folyamatosan, hát akkor idézek a legjobbaktól, az izgatás. Tehát ez egyrészt ilyen felhasználói szemmel egy jó dolog, másrészt meg nyilván ahhoz, hogy a bankok lépést tudjanak tartani ezekkel a folyamatos igényekkel, ingerekkel, ahhoz kevés a belső tudásuk és erőforrásuk, mert egy más területen szocializálódtak, és más területen magyar, dolgoznak.
Ez egy új lehetőség,
ez új lehetőség a fintekeknek. Igen, tehát igen. Azoknak a fintekeknek, akik rájöttek arra, pláne itt Közép-Kelet-Európában, hogy nem a Revoluttal kell fölvenni a versenyt, mert valószínűleg nem lehet. Nem azért, mert annyira jók, hanem mert annyi pénzt kaptak a nyugati piacon, annyi pénzt tudtak bevonni, és pénzintézeti szektor számára szolgáltatnak, azoknak ez egy jó lehetőség lehet, akár megnézni a pénzügyi védjegy programnak a minősítő lapját, és azt mondani, hogy na, akkor igen, ezt tudjuk, hogy ez nincsen a bankoknak, akkor elmegyünk egy ilyen szolgáltatás fejlesztésre, és könnyen dobozos termékként beszolgáltatjuk.
Nagyon friss a dolog, erről beszéltünk, ideális állapot az lesz, ugye, hogy amikor már a fogyasztó, aki keresi az ügyfélélményt, és keresi a lehetőséget, a digitális lehetőséget is, ennek a védjegynek a segítségével is választhat, ugye? Vagy ez is befolyásolja a döntését a választásban.
Igen, pontosan erre számítunk, hogy a védjegyrendszer nyilván annyit ér, amennyire ezt a brandet fel lehet építeni. Úgy gondoljuk, hogy a digitális jólét brandet nagyon régóta építjük, nagyon sokan ismerik, meglepően sokan ismerik, és azt gondoljuk, hogy ennek lehet egy valós értéke. Védjegy és védjegy között különbség van, amit nagyon meg akarnak szerezni a szereplők, valami meg ilyen legyintenek rá. Ez egy olyan lesz reményeink szerint, amit nagyon meg akarnak majd szerezni, és ez orientálni fogja valóban a fogyasztóknak a választását.
Ők egyébként hogyan fognak elértesülni? Mert a pénzintézetek rendben van, biztosítók rendben van, ők ezt fogják első körből tudni. A fintekek meg majd mazsoláznak, hogy mi nincs meg, és akkor mi kell a minősítéshez, a kvalifikációhoz, és akkor oda betámadnak, de a fogyasztó, az ügyfél.
A lakosság megszólítás az egy nagyon izgalmas, sokszinten megvasolt tevékenység. Maga az, hogy szerepeljünk a sajtóban, akár ebben a műsorban, ez nagyon fontos eleme. Természetesen sokakhoz nem lehet eljutni akkor se, hogyha nagy kereskedelmi csatornákon vagy a közszolgálatban ott van az ember. Ott le kell menni a digitális jólét program hálózaton keresztül, ami ugye az országban 1800 ponton működik. A legkisebb falvakban is ott van egy olyan hely, ahol egy mentor fogadja az oda betérőket, ott lehet nem csak nyilván internetezni és a számítógépet használni, meg az ottani eszközöket, hanem alapvető kompetenciafejlesztés folyik. Tehát ott elmagyarázzák neki, ott ezt népszerűsíteni fogják, hogy arról hallott-e már, Mali néni, hogy van egy ilyen védjegy, hogyha ezt látja valahol, akkor ott ez tudja az az adott hitelintézet. Tehát itt egészen le kell menni a személyes kapcsolatok szintjéig, és ott is kell terjeszteni az igét önmagában a sajtón keresztül, nem elegendő.
Mekkora lendületet kapott a digitalizáció ennek az elmúlt 8 hónapnak köszönhetően? Ha már ezért a területért felelős.
Ugye számokban nehéz összefoglalni. Mi azt mondjuk, hogy akár 3-4 évet ugorhattunk egyes területeken, az oktatásban egészen biztos. Tehát az, hogy a távoktatási működés kellett, hogy megvalósuljon valamilyen formában, nyilván sok kihívás közepette, és erre tényleg mindenki be tudott állni. Kellett a szülők, a diákok és a tanárok közreműködése, több éves előnyt tudtunk ezzel létrehozni, természetesen mások is, tehát nagyon fontos, hogy itt nem egy komparatív előny van, hanem itt gyakorlatilag mindenki ugrott egyet a digitalizációban, és kevésbé kell talán magyarázni, hogy ez mennyire fontos.
Nagyon szépen köszönjük, digitális jólét védjegy program, és megköszönjük dr. Solymát Károly Balázsnak, az ITM digitalizációt felelős helyettes államtitkárának, hogy itt volt a fintech világában. Neked jövő hét pénteken programod lesz itt a rádióban, de 12-én is, ugye? Akkor egy kerekasztalt vezet.
12-én lesz, igen, jövő héten a Portfóliónak a Banking Technology 2020-as konferenciája, ami egy hibrid konferencia lesz, ott lehet lenni személyesen is, illetve online is meg lehet tekinteni. Ez is egy izgalmas technológiai vívmány itt az elmúlt néhány hónap nyomán, és a PSD2-vel kapcsolatos kerekasztalt fogom vezetni, illetve előtte egy picit beszélek a magyarországi helyzetről, Én azt gondolom egyébként, hogy egy alapvetően ezek a kerekasztalok izgalmasak szoktak lenni, de most kifejezetten úgy válogattuk össze a szereplőket, hogy egy áldász csata alakuljon ki, ott lesznek a korán ébredő PSD2-es engedélyt szerző fintech cégek, ott lesz a Magyar Nemzeti Banknak a képviselője, és ott lesz a bankszektornak több szereplője, akik pedig nehezen és nem szívesen felelnek meg ezeknek az előírásoknak, féltik az adatvagyonukat, és ráadásul kicsit fújnak is a fintekekre, mert azt látják, hogy presszionálják őket a Magyar Nemzeti Bankon keresztül, de egyébként nem csinálnak semmit.
Jó, de lehet, hogy is majd szóba kell a digitális jólétvédjegy program, de most jöjjenek akkor a portfólió konferencia részletei.
A vonalban tehát Turzó Ádám a portfólió elemzője. Ádám, elmondtuk az előbb Marcival, november 12-e az időpont, ugye? És ez most már az ötödik alkalom? Igen, azt olvastam, ez az ötödik alkalom.
Igen, igen. Most már ötödik alkalommal rendezzük meg idén a Banking Technology konferenciánkat, ami egyébként idén a Marriott Hotelben lesz offline módon megrendezve, de természetesen az online formában is megtartjuk a konferenciát.
Szóval a hibrid mellett tettétek le a garast.
Így van, ez egy hibrid konferencia lesz. Az online streaming egyébként egy profi tévés csapat csinálja, az offline konferencia pedig ilyen egészségbiztonsági szempontból nagyon-nagyon biztonságos lesz, egy csomó olyan lépéssel készülünk, ami egyébként nem kötelező, például ilyen ózonos lépcserélővel, kötelező maszk használattal, hőkamarás megoldással fogjuk szűrni az esetleges fertőzötteket, úgyhogy egyébként arra biztatnék mindenkit, hogy offline formában is nyugodtan jöjjön el, de aki viszont inkább a biztonságra még inkább szeretne rámenni, azoknak meg az online streaminget is nagyon jó szívvel ajánlom.
Oké, szóval a Portfolio Banking Technology 2020 digitális transformáció, a szektor legfontosabb üzleti technológiai fejlesztési irányai. Ugye nagyjából ezt láttam a programból, legalábbis vázlatosan.
Így van. Mi ilyenkor mindig a legfontosabb trendeket szoktuk elővenni. Először is üzleti vezetőkkel szoktuk átbeszélni kicsit általánosabban, hogy mi történik most a bankszektorban a digitalizáció területén, mik a legfontosabb üzleti szempontból is kritikus fejlesztések a bankoknál. Ezt általában vezérhelyettesi szinten szoktuk megtárgyalni. Ezután pedig a banki szakértők, az IT vezetők, a különböző tanácsadók és a fintech cégek különböző szakmai mélységű beszélgetéseket folytatnak, és ilyen előadásokat is hallhatunk. Elsősorban technológiai fókuszú előadásokat, vagy bizonyos területekkel, például payment-tel mindig külön foglalkozunk. Idén például a nyílt bankolás is egy külön téma lesz, hiszen ugye egy éve indult el a PSD2, megnézzük, hogy a piacon most hogyan állunk, és hát ugye a különböző technológiák, például a mesterséges intelligencia, a robotok, a felhő, ezek hol kapnak szerepet ma a bankolásban.
Hogy látod, az érdeklődés az ugyanolyan, mint az előző 4 évben? A pandémia nem vitte el?
Azt látom, hogy aki esetleg nem szeretne eljönni, azok általában online ugyanúgy becsekkolnak. Tehát inkább azt látjuk, hogy nyilván mivel egy hibrid konferenciáról van szó, és most van erre is lehetőség, ezért sokan jönnek online formában, de egyébként az érdeklődés az nem csökkent, tehát a létszámunk az ugyanúgy ilyen 400 fő körüli lesz, viszont nyilván 400 fő nem lesz most ott fizikailag ezen a konferencián, arra egyáltalán nem számítunk, sőt egyébként korlátoztuk is a helyeket, most még lehet jelentkezni különben a hagyományos konferenciára, de ez nem sokáig marad már így.
Oké, szóval november 12-e az időpont, nagyon szépen köszönöm, Turzó Ádám portfólió elemzője volt a vendégünk, ez volt a Fintech világ, az érdekességek, az információk a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech, a műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.